Itt van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Kicsit szeretnénk benézni a segítségeddel a brüsszeli kulisszák mögé. Egyrészt jönnek a hírek arról, hogy na most Magyarországgal szemben egy szigorúbb fellépés jön. Másik hír, semmi se változik, majd itt kötelezettségszegési eljárás, szépen végfutnak a dolgok, csak szavakban erősködünk, de amúgy semmi sem változik. Trump kapcsán az unió fölpörgött, fölgyorsult a döntéshozattal, szűk kezekben van, jöttek ilyen hírek is, másik oldalról pedig, hogy itt sem változott semmi. Szóval hogyan zajlik most a döntéshozatal, kik fújják a passzát szelet, és tényleg van ebben változás, hogy gyorsulás akár Magyarországgal, akár a világ ügyeire történő reagálással minden
hát
előked nyilván a vámháború meg a...
A döntéshozókat az EU-ban a komfortzónából kimozgatta-e ez a sok-sok történés? Hogy látod, Botond?
Hűha, hát szuper kérdések. Talán kezdjük ott, hogy tehát a két kérdésetek az, hogy Magyarországgal kapcsolatban milyen a döntéshozatal, meg hogy reagált Trumpra, tehát egy belső, meg egy külső ügy, ez két nagyon külön történet.
Aha.
Tehát a belső reakciókra egy nagyon szigorú, egyébként a 2010-es évek óta érdekes mondani, alakuló szabályrendszer van, tehát ahol az unió rájött, hogy nem elég az, hogy felvételkor ellenőrizte a demokráciát, hanem utána is ellenőrizni kell. Ugye ennek volt a 2014-es különböző próbálkozása, és aztán jött ugye ez a kondicionalitási, jogállamisági feltételességi eljárás, amiben ugye egyedül Magyarország van benne, és a jogállamisági hetes cikkelyes eljárás ugye lengyelekkel szemben lezárult, tehát most jelenleg abban egyedül vagyunk benne. Ezek belső eljárásrendek, arra van hatásköre kizárólag az uniónak, amire korábban a tagok elfogadták. Tehát itt egy picit azt érzem, hogy abban hibáhozhatunk esni Magyarországon, hogy várunk ilyen csodát az uniótól, miközben nincs is felhatalmazva rá. Tehát ez nem egy általános hatáskörű testület, ezt ne képzeljük el nemzetállamként, de hát itt sokan nem akarták, hogy szövetség legyen az unió, hát nem is az. Tehát néhány ügyben tud tenni a kondicionalitás, ami a legszigorúbb az, hogy Magyarország nem kap pénzt bizonyos jogszabályok be nem tartása miatt. Ez azért lehetséges, mert az uniós források védelmét egyébként az alapszerződés lehetővé teszi. Tehát nem akarok technikai részletekbe menni, csak érzékeljük ezekből a félmondatokból, hogy itt nagyon keményen végig kell bográszni a szerződést, és ha van jogalapja, akkor az unió tud tenni valamit. Tehát itt az unió végsősorban ugyanúgy politikai szervezet, hogyha 27 tagállam vagy 26 akar valamit, akkor keresztül tudja vinni. De azért ez a világtörténelemnek a kivételes pontjai, amikor ilyen konstellációba érünk, hogy 20, tehát tényleg a tagok nagy többsége, vagy minden tag valamit el tud fogadni. Ilyenkor írnak új szerződést. Tehát ez a rész, erre ugye nem került sor gyakorlatilag 2009 óta, mióta lisszaboni szerződésében hatályba lépett. Tehát itt nagyon-nagyon felemás a helyzet abban, hogy hogyan araszol az unió erőre abban, hogy a saját tagjait rendszabályozza.
Uh-huh. És akkor, akkor a Magyarországgal, tehát az, hogy a jogállamisági ügyek egyre súlyosabbak, attól még a szavakban erősödik az unió, egyre inkább kéri, hogy változtasson, de hogy maga a rendszer, a mechanizmus, az pontosan ugyanaz, mint ami eddig volt, és hát gyakorlatilag ugyanaz várható akkor ezek szerint, mint eddig. Ha jól értem.
Ugye, tehát a rendszeres mechanizmus változik, tehát ezeket ugye újonnan vezették be a kondicionalitás, még egy 21-es találmány, tehát érzi azt az unió közössége is, hogy igen, vannak itt ügyek Lengyelországtól Bulgáriáig és főleg Magyarországon, amikkel nem tud eljárni a mostani, vagy nem tud eljárni a régi keretrendszerébe a 2015-ben, tehát ezek a változások megtörténtek, de, és ez az, ami a politikai kultúrák elképesztő spektrumát mutatja, hogy azért szerintem Brüsszelben a mai napig sokan nem tudják azt értelmezni, hogy van ország, ahol négyszer lehet alkotmányos többsége egy kormánypártnak, míg vannak országok, ahol összesen az elmúlt 100 évben négyszer volt nem koalíciós kormány. Tehát ezek olyan szintű politikai kulturális különbségek, amiket hát egyrészt zongorázni lehet, másrészt a felek, ahogy végignézzük azt, hogy hogyan próbálkoztak mindenféle dialógus bevezetésével, hogy jó, írunk egy papírt, hogy te arra válaszoljál, és milyen jó lenne, ha válaszolnál, és légy, válaszolj. De ez nem volt eladható itthon, tehát hogy az itthoni politikai mechanizmus meg abszolút nem így gondolkozik ezzel a többséggel a háta mögött. És ennek a lassú-lassú egymásra találását látjuk, ami eljutott oda ugye a tavalyi ukrán uniós csúcs kapcsán, amikor a magyar miniszterelnök kiugrott egy pillanatra a teremből, hogy azóta be van árazva a magyar kimaradás. Tehát már nincs győzködés, nincs vita, nincsen szavazatvásárlás, hanem be lett árazva, és nagyon gyakran a brüsszeli sajtóba azt lehet olvasni, hogy a 26-ok mit akarnak. Tehát van egy Magyarország nélküli kifejezés az uniós továbbmenetelésre. Ez a politikai szint. Az a harmadik rész, hogy az a folyamat, ami lement a tagállamokban, hogy nagyon sok mindenről a miniszterelnökök, kormányfők döntenek. A külpolitikát maguk alá vonták a legtöbb országban, tehát a külügyminiszterek súlya az elmúlt 15 évben, bő két évtizedben mondjuk úgy, hogy sokkal-sokkal kisebb lett. Ez lement a kinti viszonylatban is, ezért látjuk azt, hogy az Európai Bizottság elnöke sokkal markánsabb, sokkal inkább jelen van, Jean-Claude Juncker óta ez kiépült. Ez, korábban voltak nagyon erős biztosok, most van még néhány ilyen biztos, de egyértelmű, hogy Ursula von der Leyen is kőkeményen továbbvitte a centralizációt ebből a német politikai kultúrából érkezve. Tehát ez lement, és emiatt látunk több von der Leyent, de ez nem Magyarországnak szól, ez is egy európai trend. Tehát az van, hogy sokkal piros égő folt van a brüsszeli térképen jelenleg, mint pusztán Magyarország.
Aha, és akkor a tárgyalások Amerikával, illetve a Trump adminisztrációval, azok hogyan zajlanak, kik hozzák a döntéseket? Nincs idő megvárni, míg tagországokkal egyeztetünk, itt nagyon össze-vissza napok alatt mennek az események, sőt maga van der Leyen mondta, hogy pörgessük föl, gyorsan zárjuk ezt le és tárgyaljunk. Tehát akkor azt még ő...
Igen, akkor kanyarodjunk erre a kérdésre, csak eszembe jutott még egy, csak ahhoz, hogy miért nem értjük egymást. Tehát az, hogy Magyarország hajlandó napi 1 millió eurót fizetni tavaly nyár óta az egyik menekültügyi törvénykezésben hozott elítélő bírósági döntés kapcsán, szerintem ilyen hosszan nagyon kevés tagállam hajlandó ekkora összeget befizetni. De a lengyeleknek volt hasonló tétele.
Nem fizeti, mert hogy majd azt mondja, hogy bíróság majd ezt visszavonja. Tehát ő legalább, vagy ez csak a kommunikáció?
Tehát lehet effektíve nem innen fizeti be, hanem a egyébként még csordogáló kifizetésekből ez bevonásra kerül. Ez a bizottság jelezte. Csak hogy a súlyát érezzük ennek a különbségnek, ez tényleg itt van. Trumpra kanyarodva, egyébként majd biztos valaki kiszámolja, hogy ez most éppen mennyinél tart, hogy a nyáron 365 plusz 200 millió eurónál fog tartani, tehát akkor addig ráállítjuk a 500 milliárd eurót, amit kifizetünk egy büntetésben, egy darab jogszabály meg nem változtatása véget. Azért szerintem ez egy komoly szám. Azért, hogy valamilyen politikai eszmeállás kifizesse egy ország. Tehát Donald Trump-al valóban iszonyú nehéz tárgyalni, Ursula von der Leyen alig jutott el hozzá, ugye a pápa temetésén váltottak két szót, most sikerült telefonálni a kiküldött Maros Sefcovics-sal, ugye nem nagyon találkoztak magasabb szinten, főleg nem a Fehérházban, aki ugye európai biztosként felel ezért a kereskedelmi területért. Tehát nagyon nehéz volt az uniónak elindítani a tárgyalást, ebben azt gondolom, hogy igazuk van abban, hogy az amerikaiak nem a maguk oldalán ezt nem sürgették, és most eljutottunk oda, hogy lehet ilyen tárgyalást folytatni, és pont az előző fejtegetésből levezetve, pont a kereskedelem politika az, ahol 100%-os felhatalmazása van az uniónak. Tehát itt nem tud senki külön úton tárgyalni, nem tud külön egyezményt kötni, itt tényleg az EU-nak van döntő szava, és ez a felhatalmazás ott van az Európai Bizottságnál, hogy képviselje kifelé Európát. Tehát ez azon a ritka területek egyike, ahol ez egy egyértelmű mandátum. Úgyhogy itt valóban ezt kell megvárni, hogy ez a tárgyalás végig menjen. Én azt láttam, hogy erre vannak forgatókönyvek, hogy a digitális szolgáltatásoktól az autóitalig mi az európai tárgyalási cél, hol hajlandó engedni Európa, és hol vannak azok a politikai engedmények, amiket egy hatóság nem ígérhet meg, vagy egy közszervezet nem tud megígérni, hogy fogunk több LNG-t vásárolni. Ugye ezt majd eldöntik az európai LNG importőrök, hogy mennyit vásárolnak, de lehet ezt ösztökélni különböző eszközökkel.
És Botond, figyelj, amikor, bocsánat, elmennek európai vezetők így jópofiskodni Trumppal, mert próbálnak a kedvében járni, tehát a golfozó telefonálgatnak, kicsit... kedveskednek neki,
megpróbálnak a személyes terében
golfozni, megy vele a
előnyösebben feltűnni. Igen.
Akkor ez része a stratégiának, hogy mindenki egyénileg érzi, hogy erre szüksége van Európának, de amúgy nagyjából a bizottság vezetője fogja letárgyalni a lényeget.
Ugye az első két vezető, aki ki is jutott a Fehérházba, az a két atomhatalom volt, tehát a francia elnök és a brit miniszterelnök. Tehát azért a Trumpéknál ez egy egyértelmű preferenciajelzés. Biztos, hogy önmagában politikai értelemben Ursula von der Leyen ezt nem fogja tudni lezárni, tehát fog kelleni valamilyen módon az európai vezetők vagy mögötte való felsorakozása, vagy pedig még további telefonálgatás, az ugye a helyzetnek majd a kritikuságától függ. Tehát Ursula von der Leyen és az Európai Uniót egyszerűen, hát mondjuk úgy, hogy mind Trump saját amerikai környezete, mind pedig az európai maga párti politikusok azért elég jól beoltották az unióval szemben. Tehát nem véletlen hangozhatott el az a kifejezés, hogy az unió csak azért jött létre annak idején, az 50-es években, hogy az amerikaiakat screw, most nem akarom ezt lefordítani adásban, tehát tönkre tegye az amerikaiakat.
Lehúzza.
Lehúzza, köszönöm szépen, de szép. Tehát, hogy ez az alapállás, amikor a Közel-Keleten volt Trump, azt mondja, hogy na hát a Közel-Kelet nagyobb lehet, mint Európa, kicsit összeszedi magát. Tehát, hogy ő tényleg zsigerileg nem szereti, és JD-ben sem igazán szereti ezt az Európát, amit Ursula von der Leyen képvisel, nem véletlen mondta el Münchenben, hogy hallgassanak a radikális jobboldali magapárti politikusokra. És ezt azóta is mondhatják, Gorka Sebestyén, amúgy héten Budapesten mondta el ugyanezt. Tehát ők nagyon-nagyon távol vannak politikailag ettől a mainstream politikai körtől, és úgy érzik, hogy nyilván annak ellenére vannak ők ott a Fehérházban, hogy Európában ez egy picit a, mondjuk, hogy a Bidenizmus tovább él az ő felfogásukban. Úgyhogy így ebből a pozícióból tárgyalni azért nem ugyanaz, mint hogyha politikailag szemtől szembe tudnának nézni a felek. Uh-huh. Okay. Ez egy nagyon komoly gond. És hát a kiéneklők ugye ezt megnehezítik a kórusból, és vannak, ahogy te is mondtad, akik mondjuk George Meloni nyilván személyes ambíciókat is ápol a Fehérházzal kapcsolatban, abban azért nem, hogy ő legyen a Trump suttogó Európából, míg másoknak az a fontos, hogy megegyezés legyen és európai egység.
Uh-huh. Oké, okay. Botont elengedünk, mert tudjuk, hogy sietni kell, azért is behívtunk hamarabb, mint ahogy szoktunk, úgyhogy hajrá, ESG számít, ugye?
Igen, neked is. Megyek Bandihoz, úgyhogy mindjárt megnyitjuk, szerintem egy óra múlva már.
Szuper.
Köszi, szép napot.
Köszi, szia Botont.
Szia. Nos, hát Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk.